Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgetés műsora. Beszélgető társaim Baka Gábor, Kovács Olivér, jó magam pedig Fehér Patrik vagyok. Írásainkkal rendszeresen találkozhatok a Vezessen. Az utóbbi években Olivérrel ketten írunk a legtöbbször a sportág híreiről, legyen szó időmérő edzésekről, vagy futambeszámolókról, versenyző nyilatkozatokról és interjúkról. Gábor pedig a Vezes veterán szakírója, aki évtizedes rutinnal igazodik el a sportág világában, az ő Forma 1-es cikkeit pedig évtizedeken keresztül olvashattátok, sőt, ha rendszeresen velünk tartotok, legutóbb Szújó Zoltán és Réber Gáborral készített interjút, úgyhogy ha a műsort végignéztétek, akkor olvassátok el azt is nyugodtan. Azt mondom, hogy vágjunk is bele így a bemutatkozás után, mit gondoltok?
Kezdhetjük, persze, persze. Nyilván a hétvégén jön a 2021-es szezonnyitó, de arról még nem sokat tudunk beszélni, ellenben arról, hogy mi volt nem rég, arról már sokkal inkább, hiszen nem még lezajlott az első és egyetlen háromnapos szezon előtti teszt.
Igen. Ilyen rövid teszt még nem is volt a Forma 1 történetében talán, ami így közös gyakorlásra adott lehetőséget. Mennyit számít ez az idei szezonban, tekintve, hogy kevés változtatást lehetett végrehajtani a versenygépeken 2020-hoz képest?
Ennek komoly jelentősége lett, hiszen az, hogy 3 napot gyakoroltak mindössze a szezon előtt a csapatok, az egy drasztikus csökkenés. Tehát ahhoz képest, hogy évekkel ezelőtt még 8-12 napok álltak rendelkezésre, ez szinte elenyésző, és az előzetes félelmeket beigazolta az is, hogy már a csapatok is szinte egyhangúan azt mondják, hogy ez 2022-ben nem fog működni. Már csak azért sem, mert jövőre jön az új korszak, más szabályok jönnek, aerodinamikai értelemben megújulnak az autók, úgyhogy ez nem egy járható út. A másik, amit érdemes megjegyezni a tesztek kapcsán, hogy valamilyen szinten örültek annak, hogy Bahreinben volt, legalábbis előzetesen, mert hogy Barcelonában mindig az volt a probléma, hogy túl hideg van, meg így időjárás, úgy időjárás. Ehhez képest most szél volt, homokvihar volt, tehát ilyen szempontból még ez a kevés idő sem telt éppen ideálisan a körülményeket tekintve.
Hát igen, konkrétan Bahreinben 3 napból egyet elvitt ugye a homokvihar, ami Szaúd-Arábia felől érkezett is hivatagból. Hát ez eléggé visszafogta a csapatokat, ilyenkor az adatgyűjtés nem úgy megy, mint ahogy általában szokott menni.
Egyébként de nem volt ez akkora meglepetés, nyilván nem várják, meg nem számítanak rá annyira, de 2009-ben is volt már bahreini teszt, ami szintén egy leszállt a sárga köd és homokvihar volt. Egyébként azért tegyük hozzá, hogy mivel elnapolták az eredetileg idei évre tervezett nagy szabályváltoztatási csomag bevezetését, azért most is volt változás, nem egészen a tavalyi autókat viszik tovább, sőt, ebben a rossz bahreini szeles időben ki is jött az, hogy az autók leszorító erejét jelentősen igyekeztek megvágni. Most nem mondom, hogy sikerült is, mert a Forma 1-es mérnökök nagyon ügyesek, meg nagyon gyorsan tudnak reagálni az ilyenekre. De több csapatnál is lehetett látni, hogy a padlólemezből hiányzó rész, amit a szabályok már nem engednek, az újfajta diffúzor bizony instabillá tett néhány autót, leginkább éppen meglepő módon a Mercedes-t, a egymás után 7 bajnoki címet nyerő Mercedes-t. Hamilton járt a sóderágyban, megtördült, meglepően gyönge 3 napjuk volt.
Igen, ugye a szabályok alkotói azt tervezték az idei módosításokkal, hogy 10%-nyi leszorítőrő veszteség keletkezzen azzal, hogy a padlólemez hátsó kerekek előtti részeiből kivágnak egy darabot, illetve a diffúzor környékén is módosításokat vezettek be, hogy onnan is kevesebb leszorító erőt szerezhessenek a csapatok. Ez nem egészen jött össze, ez a 10%-os cél. A számítások szerint legalábbis becsléseket lehet itt mondani, 5% körül alakult ez az érték.
Hát ilyen szempontból nem is ez az első, nem mondom, hogy elhibázott szabályváltoztatás, de hát az elmúlt években is beigazolódott, hogy hiába próbáltak belenyúlni a szabályokba az alkotók. Egyszerűen nem sikerült a kívánt eredményt elérniük. Gondoljunk csak bele, amikor próbáltak variálni 2017-2019 környékén. Nem, hogy csökkent a Mercedes dominanciája ezekben az években, hanem tovább nőtt. Úgyhogy ilyen szempontból érdekesének nézünk elébe, mert ezen a teszten már amennyi adat rendelkezésre áll, úgy tűnik, hogy valamelyest csökkent a távolság a Red Bull és a Mercedes között, igaz, a Brackley bajnok csapat valóban rettenetesen szenvedett ezen a teszten, a legkevesebb kört tették meg, szerint 304-et, míg a lista élén egálban végző Alfa Tauri, Alfa Romeo 2 és 422-t, ez körülbelül két versenytávnyi különbséget jelent, ami azért eléggé jelentős lehet.
Mi okozhat
tegyük
ezt?
Hozzá,
igen.
Bocsánat, mondd csak, te kezdted.
Mi okozhat ezt a gyengélkedést a Mercedesnél? Most lehet így mondani, hogy csak egy kis darabot kivágtak a padlólemezből, de és ez nyilván jelentős befolyással van az autó vezetetőségére, de hát Hamilton pedig egy hétszeres világbajnok, azért nem felejtette vezetni, és mégis úgy szenvedett, mint kacsa a Nokedli, vagy kacsa jégen, Nokedli, milyen Nokedli?
Disznó jégen.
Disznó jégen, igen.
De mondjuk annyira nem disznókodnak. Minden esetre a Mercedesnek a saját előnye volt a hátránya. A Mercedes annyira jó autót használt eddig, hogy náluk őket befolyásolhatja legjobban, hogyha egy kicsit is mellé nyúlnak a változtatással, hiszen magasról lehet nagyot bukni. Azért tegyük hozzá, hogy nem kell még temetni a Mercedes-t, hiába volt három rossz napjuk, és egyébként a rossz napban az is beleszámít, hogy volt egy sebességváltó meghibásodásuk, ami nyilván megbízhatósági probléma, de nem az autó vezethetőségét érinti. De szóval hogy lehet, hogy három rossz napjuk volt, de mindenképp a Mercedesről van szó, és vannak olyan hangok is, melyek szerint azért volt ebben altatás is, ködösítés is, és nem annyira rossz a Mercedes, mint ami ennek tűnik. Utalok itt arra, hogy köridőkkel sem igazán villogtak más csapatokkal ellentétben.
Hát ez attól is függ, hogy mennyire akarták a időmérő szimulációkra kiegyezni a történetet, hiszen több olyan csapat is volt, amelyekről köztudott, hogy nem végeztek időmérő szimulációt, ilyen volt például az Aston Martin is. A Mercedeshez még egy érdekes összefüggés, ezt Valtteri Bottas is szóvá tette, hogy ez volt az egyetlen csapat, amely az autó bemutató és az előszezoni tesztek között nem tartott filmes napnak álcázott autóbejáratás. Tehát simán lehet, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy ennyire látványosan gyengélkedett a Mercedes, hiszen a többiek az alatt, a 100 km alatt, amit megtehettek a Pirelli ultra kemény demogumiaim, az első komolyabb gyermekbetegségek kijöttek, és akkor arra adott esetben elkezdtek gondolkodni a megoldást illetően.
A Mercedes-szel kapcsolatban úgy egy érdekes adalék, két érdekes adalék pontosabban, hogy a problémák, a sebességváltó problémákat, amiket Gábor is említett, azok nem csak a gyári csapatnál, hanem az Aston Martinnál is jelentkeztek, akik szintén a Mercedes sebességváltóit használják, ugye Sebastian Vettelnek is emiatt komoly kiesése volt. Viszont a másik adalék, amiről viszonylag kevés szó esett ebben a téli teszt időszakban, az, hogy ugye a Mercedes négy csapatnak is motort szállít, és hogyha a motorszállítói köridőlistát nézzük, akkor a Mercedes 1318 körrel az élen szerepel, ami ugyan csak 100 körrel több, mint a Ferrari, ugyanezen értéke, ők ugye három csapatnak szállítanak idén erőforrás, de azért az 1318 kör azért így is szomos három nap alatt négy csapattól.
Adatok tekintetében mindenképpen előny, ugyanakkor jegyezzük azt meg, hogy ha leosztjuk ezeket az átlag kilométereket motorszállítókon belül a csapatokra, akkor a Ferrari motoros csapatok tették meg a legtöbb kilométert átlagosan, ez 2200 kilométer, még ez az adat a Mercedes motoros csapatok esetében 1783 kilométer.
Ha már szóba került a Ferrari motor, szerintem nézzük is meg, hogy velük mi van, hiszen tavaly pedig ők szerepeltek példátlanul rosszul. A Ferrari új erőforrást fejlesztett az idei évre, és a számok alapján ugye úgy tűnik, hogy nem csak hogy a teljesítménye javult, hanem a megbízhatósága is jó. Ezzel együtt a Ferrari azért mégsem szerepelt kiugróan. Náluk is láttunk vezethetőségi problémákat. Egyelőre nem tudni hol áll. Szerintetek a Ferrari mennyit tud előrelépni? Tud egyáltalán előrelépni? Vagy a többiek is haladtak annyit, hogy nem?
Én úgy gondolom, hogy léptek előre, és nem csak azért mondom, mert Laurent Mekis is ezt mondta, ugye a csapat sportigazgatója. A pilóták reakciói is magabiztosabbak voltak, aztán kérdés, hogy ez mennyire színjáték, de itt talán úgy látszott, hogy előre léptek, és voltak műszaki hibák is az első nap ebéd szünetje előtt. Leclercnek kellett félrehúzódni a pálya szélén, illetve az utolsó napon Sainz időmérés próbálkozásait is kompromittálta valamilyen műszaki hiba, viszont a három napban még azt éreztem, hogy ők ezt most nem aggódnak ezek miatt. Nyilván tudják, szerintem biztosan tudják, hogy hol a helyük a jelenlegi mezőnyben, nyilván nem ott szeretnének lenni, ahol vannak, jelenleg a középmezőny abszolút közepe, az erős sorrend maradt tavalyról, illetve tavaly 6. helyen végeztek. Szóval ahhoz képest nincs az a kincstári optimizmus náluk, de szerintem nem is aggódnak, bíznak az előrelépésükben.
Hát nagyon másban nem bízhattak, és a motor már csak azért is kulcskérdés, mert azt már csak az idei szezonban tudják fejleszteni, utána évekre át marad minden úgy, ahogy. És ami még érdekes lett a Ferrari szempontjából, hogy elfelejtettem, amit akarok mondani.
Nem tudom, a pilótákra gondoltál esetleg?
Megvan. Tehát, ami a Ferrari-t illeti, visszaesés biztosan nem várható, viszont most olyan anomáliák sem fognak előfordulni, mint aminek a tavalyi tesztidőszakot követően, hogy a német automotoron sport azt boncogatta, hogy biztos csak altatnak igazából második erők, és ehhez képest, hogy te is említetted, Patrik, ez csak egy 6. hely lett végül, tehát, de szerintem sokkal inkább benne lesznek a középmezőny elejében, mint a tavalyi évben. Nem hinném, hogy az közvetlen az elejére ugranának, arra vannak más jelöltek is, akik nagyon biztató adatokat mutattak ebben a három napban, de talán nem lesz annyira sanyarú évük, mint tavaly.
Szerintem egyébként érdemes is áttérni azokra, akik nem küzdködtek, és nem ilyen kideríthetetlen formát mutattak a Red Bullra. Róluk mit gondoltak?
Hát most sokan őket kiáltják ki favoritnak, aztán, hogy ebből mi igazódik be, vagy mi nem. Ahogy a spekulációk is boncolgatják, még lehet, hogy olyan 50 lóerő tartalék a Mercedesben, csak hát ott megint kérdés, hogy mennyi a megbízhatósági faktor, hiszen a Mercedes esetében volt a két váltó meghibásodás is, arról nem szabad megfeledkezni, hogy a másik két csapat, a McLaren és a Williams saját sebességváltót használ, és egyébként a McLaren is biztató formát mutatott.
Én azt gondolom, hogy a Red Bull, ha nem is kiteregette a lapjait, ugye a Honda főnök azt mondta, hogy ők feltegerték a motort, de ha nem is, hogyha kiteregették a lapjait, de mindenféleképpen megmutatták, hogy velük számolni kell. Lehet, hogy csak az év az első futamain, amíg a Mercedes esetleg magára talál, de úgy gondolom, hogy 2021 elején akár még bajnok esélyesnek is lehet őket tekinteni, legalábbis biztosan küzdeni fognak azért, hogy az egyéni és konstruktőri bajnokság elsőjét minél tovább megőrizzék.
Csökkenni fog a távolság, ez kétségtelen, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy ami az elmúlt években a Red Bullnál probléma volt, az talán megoldódhat, hiszen Sergio Perezről sok minden tellett volna, azt éppen nem, hogy fakezű, tehát ő talán sokkal inkább meg tudja találni az összhangot az autóval, mint ahogy az előfordult Pierre Gasly, majd Alexander Albon esetében. Nyilván Albon ki is került az idei évre a Forma 1-ből, úgyhogy én számítok arra, hogy csökkenni fog a távolság, mind egy körül, mind a bajnokságot tekintve. Meg hát kérdés, hogy mi lesz Valtteri Bottas, akinek már úgy tavaly is nagyon instabil volt a helyzete, főleg egy olyan ifjont fenyegető jelenlétével, mint George Russell.
Russell mondjuk egyelőre azért a mezőny végében lesz idén is, a Williams, ha valamennyit javult is, legfeljebb a középmezőny legvégébe érhet föl szerintem legalábbis a teszten látottak alapján. Viszont a Red Bull másik csapata, az Alfa Tauri meglepően jól szerepelt. Valóban ilyen jó lehet az az autó, és ilyen jól érzik a pilóták, vagy igazából mindent beleadtak, villantottak egy nagyot pár nap alatt, de nem lesznek ott a bajnokságban annyira.
Szerintem ilyen jók, mint amit mutattak, nem lesznek. És visszatérve, igen, mindent beleadtak, főként Cunoda az utolsó órákban a tesztnapokon, ugyanis hát kicsit sokkal többet használta a DRS-t a japán pilóta, mint ahogy azt a versenykörülmények között szabad, ugyanis ott nyitotta szinte, ahol csak tudta. Ez talán ilyen szponzorgyűjtő körnek is beillett volna, hogyha ezt a csapatot nem a Red Bull pénzelné, de az autó maga nagyon stabil volt, és a pilóták is jól kezelték. A tavalyi hetedik helyük, én úgy gondolom, a tavaly sem feltétlenül tükrözte azt, amit valójában tudnak, ugyanis a középmezőn tényleg nagyon szoros volt. Lehetnek hetedikek, de akár ötödikek is, nem tudom, hogy mire lesz ez elég. Nyilván a többiek szerencsétől, a saját bal szerencséjéktől is függ mindez. Jó kérdés, mire lesznek képesek, de szerintem versenyképesek lesznek.
Mindenképpen is.
Bocsánat, hogyha a ötödik helyet említettél optimális eredményként, akkor kik lehetnek a harmadik, negyedik helyen? Olivier?
Mindenképpen előrelépés várat az Alfa Tauritól, hiszen ahogy Patrik is mondta, a tavalyi eredmény nem feltétlenül tükrözte a valós teljesítményt. Ráadásul Pierre Gasly nyilatkozatot is tett arról, hogy azért jobb az idei autónak a formája, de kétségkívül nehéz konkrétan felvázolni, hogy mi is lesz pontosan a sorrend a középmezőnyön belül, hiszen öt csapat nagyon szorosan ott van. És tavaly is hasonlóképpen volt, annyi, hogy ott talán picit egyértelműen körvonalazódott, hogy a középmezőnyeiben van a McLaren Racing Point 2, és utánuk a Renault, utánuk meg a Ferrari Alfa Tauri.
Abban szerintem mind a hárman egyetérthetünk, hogy a harmadik helyet talán a McLaren, most már Aston Martin és Alpine triója fog küzdeni. Gábor, itt a véleményre is kíváncsi vagyok, hogy így a hármuk közül, ha lehet egyáltalán sorrendet tenni, hogy szerinted mi lesz a sorrend, illetve megkérném a nézőket is, hogy nyugodtan írják meg kommentbe, hogy ők milyen sorrendre számítanak, illetve az, hogy a Red Bull Mercedes párosok közül vajon ki kezdi jobban a szezont.
Hát én a harmadik helyre mindenképpen most a háromnapos teszt alapján a McLaren-t helyezném. Azt mondom inkább, hogy ők a harmadik erő pillanatnyilag, aztán, hogy hogy alakul az év, az megint egy más kérdés. Az Aston Martin, a tavalyi Racing Point küzdött a Mercedeshez hasonlóan, nagyon keveset futottak, és a bal szerencse leginkább éppen az Ferrari-től átigazolt Sebastian Vettelt sújtotta. A négyszeres világbajnok alig-alig ment a teszten. Ugye megemlítette azt is, hogy fiatal pilótaként már pánikolna, nyilván évtizedes tapasztalat birtokában már nem fog, de nehéz megmondani. Nyilván nem lehet ez olyan rossz autó, de nagyon-nagyon keveset láttunk belőle ahhoz, hogy mondhassunk többet annál, mint hogy próbálkozni fognak. Valahol ott lesznek a középmezőnyben, de nagyon kevés derült ki róluk. Ami az Alpint illeti, ők meg nyilván új pilótával, régi új pilótával folytatják idén, visszatér a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, és jó tesztet csináltak végig, de nem mutattak sokat. Megint ők ugyan sokat futottak, de nem igazán volt egyértelmű, hogy hol is állnak. Én a harmadik helyre esélyesek közé nem sorolnám most őket.
Sebastian Vettel valóban nem zárt egy jó tesztidőszakot, hiszen többször is problémája volt, és ez a körszámokon is meglátszott. 117 kör, ami mondjuk úgy, hogy nem túlságosan combos, nála kevesebbet csak a Williams tesztpilótája, Roy Nissani teljesített, akinek összesen jutott egy nap az egész tesztből. Mondjuk az is egy érdekes húzás volt, hogy annak ellenére, hogy kevés idő van, mégis három versenyzővel teljesítette a programot a Groovy istálló. Fetterre visszakanyarodott, tehát 117 kör, míg a lista élén Pierre Gasly 237. Nem kell túlságosan nagy matematikusnak lenni ahhoz, hogy kiszámítjuk, hogy ez a fele, illetve kétszerese, amelyik szempontból nézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Vettel szempontjából így már végképp a tanulásra fognak szólni az első versenyek, és adott esetben még Stroll oldalára is billenhet a mérleg nyelve, ami a csapaton belüli párharcot illeti, de nyilvánvaló, hogy azért az Aston Martinnál nem véletlenül igazolnak le egy négyszeres világbajnokot, ahogy az Alpinnál sem véletlenül esett Fernando Alonsóra a választás az idei felállást illetően, hiszen Alonsóról tudjuk, hogy nagyon komoly tapasztalata van, és ha valaki, akkor ő az, aki az autó erején felül tud teljesíteni.
Oliver, említetted, hogy Vettelnél a tanulásról fognak szólni az első futamok. Mennyit kell tanulni egy négyszeres világbajnoknak? Ugye új csapathoz igazol, de mögötte van több mint 10 év Forma 1-es tapasztalat.
Hát attól még az autó azért más, a környezet más, tehát azért sok mindenben el fog térni a vezetési stílus is, mint volt a Ferrari-nál az előző években. Ha azt veszük, akkor egy-egy korszakváltás is meg tudta billenteni Vettelt, gondoljunk csak bele, amikor áttértünk a V6-os érába 2014-ben, előtte 4 világbajnoki címet szerzett Sebastian Vettel, utána pedig kikapott a Toro Rosso-ból éppen felemelt Daniel Ricciardo-tól is abban az esztendőben. Egy másik kérdés, hogy aztán a Ferrari-ra való váltás viszonylag gördülékenyen sikerült, és ott viszonylag simán maga mögé tudta utasítani Kimi Räikkönent.
Bocsánat, ha már tanulásról van szó, azért vannak néhány mezőnyben, akiknek igen komoly leckék jönnek még, és igen sokat kell még tanulni. Gondolok itt a három újoncra, köztük a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiára, Mick Schumacherre, aki végre elért az F1-be. Róla, a csapatásáról, Nikita Mazepinről, vagy a már említett Cunodáról mit gondoltok?
Mick Schumacher ugye Forma 2-es bajnokként érkezik a Forma 1-be, és ha csak a junior szériákban mutatott teljesítmény tendenciáit nézzük, akkor nem vár egy egyszerű év, ugyanis végigkövethető volt a Forma 3-ban is, és a Forma 2-ben is, hogy volt egy kicsit szenvedősebb év, amikor a középmezőnyben zárt összesítésben, majd a második évét rakta össze úgy, hogy azzal kerekedett a mezőny fölé igazán. Nem tudom, hogy ez a Forma 1-ben másképp fog-e működni, ugye ő is fogadkozott, hogy a gumik sokkal jobban fekszenek neki, mint korábban, bármikor. Meglátjuk, hogy mire megy ezzel akár a mezőny többi része, akár a csapattárs Mazepin ellen.
Én valamilyen szinten aggódom Schumacher miatt, hiszen amellett, amit te is mondtál, Patrik, hogy mindig inkább a második években lett erősebb az ifjú Schumacher, azért nem éppen ideálisak a bemutatkozó körülmények, akárhogy is nézzük. Tehát nincs egy tapasztalt versenyző a csapaton belül. Nikita Mazepin ugyanúgy 0 km-es Forma 1-es tekintetben, mint ő, sőt, valószínűleg kaliberben is van némi eltérés ketté között, inkább a német javára. Emellett a Haas nem egy Forma 1-ben túlságosan jártas csapat, hiszen ők a legújabbak a jelenlegi mezőnyben, ez a 6. szezonjuk, hogyha jól számolom. Tehát ilyen szempontból itt kicsit nehéz terep lesz Mick Schumachernek, és ezt többen is szóvá tették az utóbbi hetekben.
Én azért azt mondanám, hogy nem akkora baj ez, mert így senki nem is vár se Schumachertől, se Mazepintől dobogót, de igazából még pontszerzés se. A lényeg, hogy rendben végigcsinálják a hétvégéket, az időmérőt, a futamot, ne ütközzenek és tanuljanak. Ilyen szempontból nem olyan rossz azért a házban ülni.
Hát meg egyértelmű is az irány, hogy nem akarnak tovább fejleszteni erre az idei autóra, inkább 2022-re helyezik a hangsúlyt.
Egy csapatról nem volt még szó, az Alfa Romeo-ról, Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi munkahelyéről. Róluk mit gondoltok?
Hát szerintem mindenképp jót tett nekik a jobb Ferrari, jobbnak tűnő Ferrari erőforrás, aztán meglátjuk, hogy mennyivel jobb valójában. Nehéz megmondani. Räikkönen ugyan olyan szép időt, meg jó nagy távot is mutatott. de igazából meglátjuk. Talán nem fognak úgy küszködni, ahogy tavaly, nem a mezőny legvégén, birkóznak majd a Haas-szal, vagy a Williams-szel, de ez szerintem elsősorban mindenképp a Ferrari erőforrásnak köszönhető, az is, hogy tavaly gyengébbek voltak, egy nem túl jó autóval, és idénre talán az autó is jobb, az erőforrás pedig mindenképp, úgyhogy fölérhetnek valahova a középmezőny második felébe.
Szerintem egy kicsit félrevezet az Alfa Romeo helyzete, mert ha megnézzük, akkor ugyanazok a céltörzs gumikon Kimi Räikkönen 1.29.7-es időt autózott, ami 8 tizeddel volt rosszabb, mint Max Verstappen, aki viszont C4-es abroncsokon autózta a legjobb idejét, miközben Giovinazzi 1 perc 30,7 tized másodpercet futott, tehát 1 másodperccel lassabbat, mint Räikkönen. Ilyen szempontból az Alfa Romeo-t valóban nehéz hova tenni, hiszen nézzük csak meg Carlos Sainz idejét, ő egyel jobb gumikon futott, másfél tizeddel jobb kör, tehát úgy nagyon referenciát sem lehet találni az Alfa Romeo-hoz. Én ettől függetlenül látom a fejlődést a Himbilieknél, ami talán néhányan több pontot eredményezhet a szezon folyamán.
Igen, de mindig ez a teszteknek az egyik átka, ha lehet ezt így mondani, hogy a teszt idejéből nem feltétlenül kell sok mindent következtetni. Jó, mindig ez történik, lásd a Mercedes Red Bull összehasonlítást, ott is ezt nézzük. De a mezőny hátsó részében én úgy gondolom, hogy ott talán kevesebb ilyen mérvadó köridőt találunk. Úgy gondolom, hogy a tesztet elég jól kiveséztük, viszont szerencsére nem maradtunk történés nélkül a péntek, szombat, vasárnap után sem, ugyanis most pénteken megjelent a Netflixen a Forma 1-es dokumentumfilm sorozatnak nevezhető egyáltalán, ez jó kérdés, de hivatalosan doku sorozata a Drive to Survive magyar címén hajsza a túlélésért. Ennek a sorozatnak a harmadik évada jelent meg. Láttátok, nem láttátok, szeretitek, nem szeretitek?
Én bevallom őszintén, hogy nem láttam. Tehát én egyszer belekezdtem az első évadba, de úgy nem fogott meg elsőre annyira, hogy folytassam is, de bevallom őszintén, hogy én mindig is nehezen tudtam rángolni egy ilyen sorozatra, de majd valamikor később megpróbálkozom vele újra, meg azért valamilyen szinten nem élek barlangban, tehát úgy látom a fogadtatásokat, némileg vegyes, meg az idei évad kapcsán is felmerültek olyan vélemények, hogy egy kicsit túl hollywoodizált lett, lássuk el Leclercnek a monzai balesetéről, ott is teletűzelték mindenféle hangeffektekkel. Én ilyen szempontból sokkal jobban szeretem a klasszikusabb műfajú összefoglalókat, mint amilyeket például a BBC készített. Azok egyszerűen parádésak voltak ott is háttérmegszólalások, de ugyanakkor egy eléggé objektív és élethű képet kaptunk az adott év eseményeiről.
Én láttam a harmadik évadot is, ahogy az előző kettőt is. Én azok közé tartozom, akik annyira nem szeretik, ennek két oka van. Egyrészt az, hogy ugye hosszú-hosszú évek óta formálják, kelek és fekszek, és minden hírt elolvastam, így nagyon kevés újdonságot láttam, és ami újdonság volt, az sem volt meglepő. Az, hogy milyen elmés szóváltások történtek a pedokban, amit nem láttunk a hétvégéken, nekem nem adott hozzá sokat. Persze ez nálam szakmai ártalom, nem mondom, hogy ez a hibája a sorozatnak, de én emiatt kevésbé tudok izgulni rajta, vagy kevésbé élvezem. Ami viszont szerintem nagyobb probléma, és ez is a természetéből fakad a sorozatnak, az, hogy a Forma 1 szűzeket próbálják megcélozni vele, és ehhez sztorikat kreálnak, és túl dramatizálják a Forma 1 eseményeit. Ami egyrészt nyilván egy tízrészes sorozatnál kell, valami sztorit adni kell, meg össze kell szorítani egy teljes évadot, de néha olyan dolgokból csinálnak történetet, ami valójában nem létezik. Olyan pilóták ellentétét, rivalizációját mutatják be, ami a valóságban nem volt, egyszerűen csak kinézik a pont táblázatból, hogy kik álltak egymáshoz közel, vagy kik váltottak csapatot, és ebből csinálnak egy történetet, ami egy történet, de nem feltétlenül a valóság, ami pedig még inkább probléma szerintem, hogy bár igen izgalmasan adják elő a futamokat is, amit megmutatnak belőle, aki emiatt kezdi majd nézni a Forma 1-et, az szerintem nagyot tud majd csalódni, mert azt várja, hogy hú, mindig látja majd, hogy mi van Sainz-al, vagy Tsunodával, vagy akárkivel, ehelyett bekapcsolja, és megnéz egy unalmas Forma 1-es futamot, nem fogják elmondani, hogy Russell, hogy éri be éppen Giovinazzit, vagy ilyesmi, nem lesz ilyen történet, és lehet, hogy ilyen szempontból nem csalódni fog, és még ő nem lesz rajongó annak ellenére, hogy a sorozat tetszett neki. Ezzel együtt persze mondom, nem nekem, meg nem nekünk szól elsősorban, úgyhogy én nehezen tudom másképp értékelni, de értem, hogy mit akarnak vele.
Igen, én is láttam a sorozatot. Én megpróbáltam én is ezek miatt egy Massimo nézni, úgyhogy egy olyan emberként, aki alapvetően nem feltétlenül követi ennyire szorosan a sportág történését, mint most, és ebből a szempontból igen, ezt el tudja hitetni az emberrel, hogy itt állandóan izgalom van, akció van, ami egyébként a 2020-as szezonra nagyrészt el is mondhatjuk, hogy igaz volt, és itt vissza kell térjek ahhoz, hogy amit csinálok, hogy követem a Forma 1-et jobban, mint az átlag, és sok más dolgot is be lehetett volna tenni ebbe a sorozatba, mint amit végül beletettek, ahelyett, hogy hamis vagy hamiskás sztorikat kreáltak volna. Hogyha csak egy, Olivia, nem tudom, hogy mennyire vagy a cselekményével tisztában a sorozatnak, és most nem is szeretnék nagyon spoilerezni, viszont már jött is egy hozzászólás erre a kommentek között, hogy egy olyan dologra, ami kimaradt a sorozatból, és majd erre megkérlek benneteket, inkább Gábort ugye, mert te láttad, hogy nektek mi hiányzott a sorozatból. A kommentet most olvasnám is, hogy például Russell Mercedes-es kalandja hiányzott nagyon az egészből. Ez nem fér bele a 10 részbe, pedig ez talán még egy hollywoodi kassza sikernek is beillett volna.
Tehát szerintem mindenképp helyette Sainz és Norris nem létező ellentétével kitöltöttek egy egész részt, hogyha valaki nem látta, bocsánat, de igen, mindenképp. Szóval a Lewis Hamiltonról is alig-alig láttunk valakit, aki beérte Michael Schumert tavaly a világbajnoki címek számában. Igen, másrészt persze nyilván válogatni kell, 10 részben nem lehet belesűríteni mindent, de igen, az arányok is rosszak, és néha pont amiatt, mert történetet kell gyártani a helyet, hogy megmutatnák, hogy mi történt.
Bocsánat, hogy közbevágok, kommentben közben érkezett, hogy nekem Bottas szaunás részéből hiányzott a cenzúra. Ugye ezt nem tudom, hogy mennyire van meg nektek. A Finn...
Az adott jelenetet láttam.
Finn szokásoknak megfelelően szaunába vonult egy epizódban, és a Netflix többet is megmutatott belőle, mint talán arra a legtöbb néző kíváncsi lett volna.
Hát érdekes helyre helyezték a hangsúlyt a realizmus tekintetében. Valtteri Bottas popsia helyett láthattunk volna más történetszállat is, de nyilván ennek is van értelme, hiszen most mi is erről beszélünk, úgyhogy nyilván tudják, hogy mit csinálnak és miért. Egyébként hozzáteszem, hogy és tényleg kis rövid kiegészítés. A feleségem például, aki félig meddig követi a Forma 1-et, de nem emlékszik már a futamok részleteire, meg arra, hogy pontosan kivel tárgyalt, hova igazolt, ő például nagyon, nagyon élvezi a szériát, szóval tényleg talán mi nem a megfelelő emberek vagyunk arra, hogy megítéljük, mennyire izgalmas, vagy mennyire követhető. Azoknak, akik egyáltalán nem nézik a Forma 1-et, biztosan nagyon vonzóvá teszi, és azoknak is jó, emlékeztető és izgalmas összefoglaló, akik félig meddig követik. Úgyhogy szerintem nyilván, aki ezekben a csoportokban tartozik, mindenképp megpróbálkozhat vele.
A kimaradt történet szálakhoz pedig szeretném hozzáfűzni, hogy még George Russell is szomorúan konstatálta a közösségi média felületén, hogy hát ő kimaradt ebből a történetből, ahogyan az egész Hamilton koronavírusos verseny kihagyás is, illetve amit még nagyon sokan nehezményeztek, hogy a Williams tulajdonos váltása az, ami kimaradt a történetből, hogy a család ugyebár kivonult, helyre jött az amerikai befektető alap, ez a Dorilton Capital, és hozzá kell tenni, hogy valamilyen szinten védjük a gyártókat, hogy azért viszonylag nehéz helyzetben voltak a koronavírus miatt is, mert hát eleve egy-egy hétvégén egy-két csapathoz mennek forgatni, és most ennek a stábnak bele kellett férnie abba a 80 fős keretbe, ami engedélyezett volt a csapatok részére az utazó stáb tagjaiként a járványügyi előírások értelmében.
Látnátok még a sorozatból egy-két évadot? Vagy akár többet?
Én így is úgy is megnézem, úgyhogy nyilván jöhet, meg tényleg, ahogy mondtam, és amennyire tudom, sikere van, főleg az USA-ban, ahol szeretné a Forma 1 vezetése felfuttatni a sportágat, úgyhogy jöhet, persze.
Időközben nem csak a Forma 1 házatáján zajlik a motorsportos élet, hanem a határainkon belül is, ugyanis épül a MotoGP pálya Magyarországon.
Olyannyira épül, hogy a múlt héten ki is hirdették a pályázat győztesét, a bordépítés stúdió nyerte meg a kiírást, és hogyha minden klappol, tehát most elkezdik a részletesebb tervezést, akkor 2023-ban újra lesz gyorsasági motoros világbajnokság Magyarországon, ami új perspektívákat nyitott meg hazánknak az automotorsport életében. Évente 200 eseménynappal terveznek a pályán, elképzelhető, hogy más motoros bajnokságok is jönnek, úgyhogy izgalmas projekt, főleg annak tekintetében, hogy annó már volt egy hasonló próbálkozás, csak az korán sem tűnt ennyire határozottak, mint ez a mostani projekt. Tehát jelentős anyagi támogatottsága is van, és az utánpótlás is kezd egyre hangsúlyosabbá válni Magyarországon.
Ugye bő 10 évvel ezelőtt, amikor ugye Talmácsi Gábor volt a motorsportos, egy személyes hadseregünk, mondhatjuk így, akkor is nagy ambíciókkal hozták volna Magyarországra a MotoGP-t, mégpedig a Balatonringre, ez Sávoly, Somogy megyei Sávolyon épült volna a pálya, és el is kezdték építeni, gyakorlatilag az infrastruktúra megvan, és a pálya alaprajzát is kijárták, ha fogalmazhatunk így, az alapozás megvan. Gyakorlatilag az aszfaltozás és a kiszolgáló épületek hiányoznának onnan. Viszont ez a projekt félbe maradt, utána pedig egy kicsit hányatatott sorsa volt a területnek. Manapság sem rendesen tisztázott, hogy pontosan kié is, mire is használja. Elhorták az ott lévőségeket, úgyhogy ez egy kicsit ilyen szomorú projekt lesz. Reméljük, hogy ez a Hajdúnánási pálya, ami 65 milliárd forintból épül, nem fog erre a sorsa jutni.
Engem az is érdekel ebből a szempontból, hogy a Hajdúnánási pálya esetleg hozhat egy olyan komoly löketet a magyar motorsportba, hogy esetleg magyar versenyzőt is látunk akár nemzetközi kategóriában. Mert hogyha azt veszük egyelőre a kétkerekűek világában, még viszonylag alacsony szinten van az utánpótlás, tehát más a helyzet, mint túrautózás tekintetében például. Tehát jelenállás szerint van egy Sebestyén Péterünk, aki az elmúlt években a szupersport világbajnokságban versenyzett, meg most eléggé nagy ambíciókkal rendelkezik Kovács Bálint a Hámoto Team-től, aki már a spanyol szupersport bajnokságot célozza meg, illetve a tervekben van az, hogy a motoros endurance világbajnokságon is indul az idén, és nagyon szeretnék megcélozni azt, hogy akár egy alsóbb kategóriában ott lehessenek a rajtrácson 2023-ban azon a bizonyos magyar nagydíjon.
Hát drukkoljunk nekik. Én azt gondolom egyébként, hogy nálunk inkább fordítva működik a dolog, vagy nem nagyon függ össze az, hogy van pálya, van rendezvény, és az, hogy van-e magyar versenyző. Nyilván volt egy Baumgartner Zsoltunk, de ha nem is lesz magyar pilóta vagy motoros, akkor is megvalósul a projekt, ha megvan a kellő szándék és anyagi háttér. De igen, hát reméljük, hogy ha négy keréken a csúcs kategóriában nem is vagyunk jelen, talán a két keréken oda kerülhetnek valaki.
Igen, hát bízunk akkor a legjobbakban is. 2023-tól 10 éven keresztül minden jól megy, akkor szurkolhatunk a kétkerekűeknek. Nos, ennyi lett volna a mai adásban. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönjük az olvasói kommenteket, vagy nézői kommenteket. És hát...
Csak nézzük együtt a
így van.
Hétvégi szezonnyitót, amit
hétvégén
nyilván
Bakrányi
utána mi magunk is átbeszélünk majd a jövő héten.
Igen. Ugye az események pénteken kezdődnek a szabad edzésekkel.
260 perc.
És a vezessen pedig minden eseményről beszámolunk, úgyhogy kövessetek minket ott is, vezes.hu per Forma 1, kövessetek a Facebook oldalunkat, F1 and More címet találtok meg bennünket, majd a videó végén látni fogjátok az oldal nevét is. Itt pedig YouTube-on iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videóinkról, vagy az élő adásainkról. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!